kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint megírva található Jeremiás könyvében, Jeremiás könyvének 14. fejezetében, a 14. fejezet első 18 versében, a következőképpen. Az Úrnak szava, amit Jeremiásnak szólott a szárazság felől. Gyászol Júda, és kapui roskadoznak, szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem kiáltása felszáll. Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért, elmennek a kutakig, nem találnak vizet, visszatérnek üres erényekkel, szégyenkeznek és pironkodnak, és befedik fejüket. A föld miatt, amely retteg, mert nem esett eső a földön, szégyenkeznek a számtóvetők, és befedik fejüket. Még a szarvas üsző is megellik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű. A vadszamarak pedig a sziklához állanak, lebegő után kapkodnak, mint tengeri szörnyek, szemék eltikkadnak, mert nincs fű. Ha bűneink ellenünk tanúskodnak, cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert nem érdek a mi törvényszegésünk, vétkeztünk ellened. Izzel reménysége megszabadítója nyomorúság idején. Miért vagy a földön úgy, mint valami jövővény, és mint valami utas, ki éjjeli szállásra tér be? Miért vagy olyan, mint a megriasztott férfi, mint a vitéz, aki nem tud segíteni. Hiszen te közöttünk vagy, Uram, és mi a te nevedről neveztetünk. Ne hagyj el minket. Ezt mondja az Úr a népnek. Úgy szerettek ide-oda futkározni. Lábaikat meg nem tartóztatták. Azért az Úr nem kedvelte őket. Most megemlékezik az ő bűnükről, és vétkeikért megfenyíti őket. És mondánékem az Úr, ne könyörgél népért az ő javára. Mikor bőtülnek, én meg nem hallom kiáltozásukat. És ha jégő áldozatot, vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhséggel és dökhalállal írtom ki őket. És mondék, ah, Uram Isten, hiszen a proféták mondják el a nékik, fegyvert nem láttok, éhség nem lesz rajtatok. Sőt, állandó békességet adok néktek ezen a helyen. És mondta az Úr nékem, hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazuglátomást, varázslást, hiába valóságot és szívbeli családságot jövendőlnek néktek. Azért ezt mondja az Úr a proféták felől, akik az én nevemben profétálnak, holott én nem küldöttem őket. És mégis azt mondják, fegyver és éhség nem lesz a földön. Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a proféták. A nép pedig, amennek ők profétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és lányaikat, így zúdítom rájuk gonoszságukat. Azért a szavakat mondjad nékik, szemeim könnyeket hullatnak éjjel és nappal, és nem szűnnek meg. Mert nagy rontással rontadott meg a szűz az én népemnek lánya, igen fájdalmas vereséggel. Ha kimegyek a mezőre, hát imé fegyver által levágottak, ha bemegyek a városba, hát imé éhség miatt elepettek vannak ott. Bizony proféta is, pap is olyan földre költöznek, amelyet nem ismernek. Isten tegye áldotta igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, olyan rossz ilyen igéket hallani, olyan rossz, amikor ezt mondod nekünk, hogy fegyver és éhség, hogy ne könyörögje népért, mert nem hallgatom meg. Azért jövünk a templomba, Úrunk, hogy vigasztaló szót halljunk. Azért jövünk, hogy jót halljunk tőled. Azért jövünk, mert szeretnénk szebb, boldogabb, teljesebb életet. Elvárásokkal jövünk ide, helytelen elvárásokkal. A mi bölcsességünk szerint ítélünk meg téged, és a mi bölcsességünk nem bölcsesség. Urunk Istenünk, add, hogy ne legyenek hamis elvárásaink. Add, hogy meghalljuk a kemény szót is, megértsük a kemény szót, és jól értsük. Add, Urunk Istenünk, hogy ne vígaszt keressünk, hanem a te akaratodat, ne hamis proféták és hamis istenek után fussunk, hanem te utánad, az egyedül igaz Isten után. Urunk, vedd le a hályogot a szemünkről, nyisd meg füleinket és nyisd meg szíveinket, hogy lássuk, meghalljuk és értsük, befogadjuk, amit te mondasz, hogy alázatosak lehessünk, és alázattal fogadjuk a te igédet, hogy a te igényeidhez, a te parancsolataidhoz szabjuk a mi életünket, és sohasem magunkhoz, a magunk kedve szerint, a magunk elgondolása szerint. Elhoztál minket erre a helyre, mert gondod van ránk, és bármit is szólsz, az az életet akarja munkálni bennünk. Segíts, hogy befogadjuk, hogy tényleg munkálódjon bennünk az élet. Krisztusért kérünk, így légy jelen most szent lelked által, és készíts minket az életre, az örök életre, amit csak te adhatsz, és ahová csak te vihetsz minket. Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Hallgass áldom a testvéreim Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva hirdetni kívánunk összetek most Isten üzenetét. Úgy, amint megírva található János írása szerinti evangélium 3. fejezetében, a 3. fejezet 17. versében a következőképpen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Ezt a két igét hallgatjuk, és egymás mellé tesszük. Első hallásra és első gondolatra ellentmondást látunk. Persze ezt föl is oldjuk, hogy egyik az Ószövetség, másik az Újszövetség, és mi az Újszövetségben vagyunk, és már is megnyugszunk. Pedig mind a kettő ige ugyanarról beszél, és mind a kettő ige jelentheti ugyanazt. Egyikben Isten egy büntetést hirdet, amit senki semmi el nem fordíthat. A másikban pedig valami kegyelmet, és a kettő összetartozik. De majd meglátjuk, hogyan. Minden ember egy önálló személyiség. Önálló alkat. Saját gondolatokkal, saját vágyakkal, saját értékrenddel. És különböző mértékű függetlenséggel az őt körülvevő emberektől, és az őt körülvevő dolgoktól. Egy valamitől nem tud független lenni az ember, a saját maga. Gondolkodása, értékrendje. És az értékrendünkben megvan mindennek a helye. Melyik milyen hasznossággal bír? A közgazdaságtudományon is így tanítják az embert, hogy különböző dolgoknak különböző hasznossága van. Mi számunkra is. Különböző dolgoknak, sőt különböző embereknek is más-más hasznossága van, más-más értéket, más-más szintet képviselnek bennünk. Vannak fontosabb dolgok, és vannak kevésbé fontos dolgok, sőt vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen utálunk, és nem tesszük, vagy lehet, hogy nem utáljuk, csak éppen nem tudjuk tenni azokat a dolgokat. És gyakran nem tudunk dönteni, hogy mi a fontosabb. Nem tudunk dönteni, mert olyan emberek vagy olyan dolgok közül kell választani, amik szinte azonos hasznossággal bírnak, azonos értéket képviselnek. Kellemetlen dönteni, magunknak sem akarjuk bevallani, hogyha döntünk is, hogy miért döntünk és hogyan. Egyszerűen ezeket a szituációkat, ezeket a választási kérdéseket és lehetőségeket igyekszünk elkerülni. Hogyha két ember, akit nagyon szeretünk, olyan szituációba kever minket, hogy dönteni kell közöttük, hogy melyik oldalára állunk, ezt a döntést legtöbbször nem vállaljuk és megmaradunk semlegesnek, legalábbis gondolatainkban, cselekedeteinkben viszont, még magunknak sem bevallva, van egy döntés, ami az egyiket inkább választja, mint a másikat. És a hívő ember életében is van egy értékrend, aminek a csúcsán Isten áll. Szerencsés esetben mindig Isten áll. Azért mondom, hogy szerencsés esetben, mert nem szerencsés esetben viszont életének bizonyos területein Isten második, harmadik, sőt negyedik helyre is tud szorulni. És bizony az életünkben tudunk olyan döntéshelyzetekbe kerülni, amikor döntenünk kell Isten és egy nekünk nagyon kedves dolog vagy személy között. Nem szeretünk dönteni, Istent nem jó a második vagy harmadik helyre szorítani, inkább nem veszünk róla tudomást, nem akarunk dönteni, és mégis cselekedeteink mutatják, hogy nem Isten mellett döntöttünk. És ezen a helyen nem Isten lesz az első helyen, szinte rendszerességgel a mi életünkben. És ott tegyek föl most egy olyan kérdést, amire majd magadnak válaszolsz. Mindig mindent úgy teszel, ahogy Isten kéri? Mindig minden cselekedetedre, gondolatodra azt mondhatod, hogy oda eljöhet az Úristen is. Igen, fog rá mondani, támogat benne, segít. Vagy vannak az életednek olyan területei, amiről inkább ne beszéljünk. Isten se beszéljön rá, ezt nem tudom föladni, ez nekem túl kedves, Uram, ez nekem nem megy, tőlem ilyet ne kérj, bármi más csak eszne, vagy csak ezeket ne. És teszed a dolgaidat, és megelégedve tovább mész. De nehéz lemondani olyan dolgokról, amik olyannyira élvezetesek az ember számára. Pénz, hatalom, gyönyör, hírnév. Sok pénzed van, bármit megtehetsz. Szabad vagy. Ha anyagi biztonságod van, kimondhatod a neked nem tetsző embereknek, hogy távozz tőlem alacsony tömeg, a költővel szólva. Akkor nem tud befolyásolni téged senki és semmi. Azt teszel, amit akarsz. Csomó mindent megvehetsz magadnak. Embereket is megvehetsz magadnak. Kocsit, házat, hatalmat. Nem lesz gondod az élelmiszerrel, nem lesz gondod a ruházattal. Nem lesznek anyagi gondjaid. Ebben az országban nagyon sok embernek ez a legfőbb célja, hogy ne legyenek anyagi gondjai. Ez az Isten, ennek aztán mindent alárendel, szó szerint mindent. Ha olvassátok az újságot, vagy nézzétek a tévét, vagy bármit, tudjátok, miről van szó. Hatalom. Milyen jó, hogyha én dirigálok, és nem nekem dirigálnak. Hogyha nekem ugranak, és nem engem ugráltatnak. Én rángatom dróton őket, és nem ők rángatnak engem dróton. Azt csinálok, amit akarok. Akkor kelek fel, amikor jól esik. Akkor fekszek le, amikor jól esik. Karba fonhatom a kezem, és fütyűrészetek egész nap, és akkor is a szolgahat dolgozik. Gyönyör. Kábítószer, alkohol, szex. De nehéz lemondani róluk. Narkos nem bír lemondani róla, csak nagyon nehezen, az alkoholista sem. Aki meg fűvel fájba csalja feleségét vagy férjét, az sem. Hírnév. Mindenki tudja, hogy ki vagyok, hogy milyen kiváló vagyok, ismerjenek el. Maradjanak csöndbe, ha én megszólalok. Milyen jó valahol úgy belépni, hogy mindenki ránk néz, és halkan pusolnak, hogy igen, ő az. De ha nem is mindenki, akkor legalább azok ismerjenek el. De azok aztán tényleg elismerjenek, akiket barátaimnak ismerek, vagy haverjaimnak, vagy rokonaimnak. És amikor ezekről van szó, eme dolgokban előfordul, hogy az ember maga mellett döntés nem Isten mellett. Méghozzá nem csak egyszer balesetképpen, hanem sokszor folyamatosan. Ez az életének egy olyan pontja, amit nem ad át az Istennek, amit megtart magának, 10 körömmel kapaszkodik belé, ordibál, hogyha el akarják tőle venni. És keres mindenféle nyugalmat. Mint ahogy Izrael életében is voltak olyan dolgok, amiket nem volt hajlandó átadni Istennek, akkor bementek a földre, azt hitték, hogy az Úristen nem ért a földművelés, ez egy hegyi Isten, egy puszta Isten. Ott jó volt, mannát tudott adni, Egyiptomot meg tudta venni csapásokkal, de nem ért a földműveléshez. Itt van Baál, menjünk hozzá, jó a helyi termékenység Isten. Az Urat is követik, Baált is követik. Sok mindenben Istenben bíznak, életüknek jó néhány területén viszont nem tudnak engedni az Istennek, inkább áldoznak Baálnak, megszületett gyermekeiket, tűzáldozatként, hogy amikor a király átviszi gyermekét a tűzön, ezt olvassátok, az a csecsemőt megáldozza tűzáldozatként egy bálványnak. Régész kiássa cserépkorsót, bennek is csontokat talál. Ilyenfajta áldozatot is bemutattak, amikor a csecsemőben kisgyereket berakták. Hát igen, hát ennivaló kell. Védelem kell, erő kell. Menjünk Baálhoz, Molokhoz, Aserához. És lehetne még sorolni a helyi istenségeket. És persze az ember érzi, te is érzed, mindannyian érezzük, Izrael is érezte, hogy itt azért valami nincsen, de és valami vigasztaló szót keres. Azért imádkoztam úgy az elején, hogy azért jöttünk ide, hogy jót halljunk, mert általában azért szeretünk jót hallani. Szóval Isten azt mondja nekem, hogy megáldalak. Elhalmozlak. Megvédelek. Veled leszek. Szeretjük. Nem szeretjük, amikor azt mondja, hogy méghozzá pont rólunk valaki másnak, hogy ne könyörögje népért az ő javára. Ez nem jó. Olvasjuk a napigét, halljuk a prédikációt. Napigére azt mondjuk, ez biztos nem nekem szól. Prédikációnál mit beszél ez a lelkész ott a szószéken? Nem normális biztos, hogy mondja a saját hülyeségeit. Ha magadnak nem vallod be, akkor is így gondolod, ha nem veszed komolyan. Sizál, mit csinál? Jeremiás mondja Istennek szinte védekezésképpen. Uram Isten, hiszen proféták mondják vala nékik, fegyvert nem látok, éjség nem lesz ajtatok, sikert, állandó békességet adok néktek. Ezt mondják nekik a proféták. A legtöbbje van egy-kettő, aki nem ezt mondja, de azt nem hallják, meg szelektív az ember hallása. És amikor te olvasod az igét, mit hallasz meg belőle, mit látsz belőle, mit hallasz meg a prédikációból, mit gondolsz, hogy neked szól, és mi az, hogy biztos másoknak szól, vagy a mellettem ülőnek, sokkal bűnösebb nálam. Pedig neked is szól, mert most itt vagy, tudta Isten, hogy eljössz. Isten nem azért adta ezt az igét az én szívemre, hogy össze-vissza beszéljek róla, hanem azért, hogy üzenet neked most. Isten nagyon jól tudod, hogy életedben mi az a terület, hogy mik azok a területek, amiket nem adsz át Istennek, amiről ne beszéljen az Úristen, amiben éled a te magad bűnös életét, mert nem bízol abban, hogy Istennel is lehet. Pénz, hatalom, gyönyör, hírnév, biztos van több is. Ezek a legfontosabbak. És az ember, amikor bűnt követel, Isten azonnal nem bünteti meg, azonnal félreértjük, biztos jó. Biztos nekem van igazam. Hát ez tényleg nem bűn, megmagyarázzuk, ez nem bűn. Nem ártok másnak, legtöbb esetben. Csak saját magamnak. És azt hiszed, hogy magaddal azt csinálsz, amit akarsz, pedig te nem a magadé, hanem a te hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagy. Mikor konfirmáltál, akkor biztos olvastad is, amit adták neked, és tanultad is. És tudod is, hogy így van. De nem baj, hát... Vagy még azt mondod, hogy magadnak sem ártasz. Megmagyarázol mindent. Ez nem bűn, ez így nem lehet. Uram, ilyet tőlem ne kérj. És mivel Isten nem büntet, és minden látszólag jól megy, mert félreérted Isten hosszú tűrését, tovább maradsz a bűnben, ha pedig büntet, akkor meg kiabálsz, hogy miért, Uram, mindig csak rosszat kapok tőled, mikor lesz már végre jó. És iszonyatosan félre tudjuk érteni. A mi fülünk nagyon szelektív tud lenni. Isten örömüzenetét hallod néha ott is, ahol figyelmeztet, méghozzá mennydörgő szóval. És Jeremiás mondja, hát uram, hát a proféták ezt mondják nekik, hát félreértették, nem tudják, nem az ő hibájuk. De ez nem mentség. És azt mondja, el a proféta, aki ezt mondja, az pont éjséggel, meg fegyverrel, meg ilyesmivel fog meghalni. Meg a nép is, aki erre hallgatott. És azt mondja Jeremiásnak, ne könyörögje népért az ő javára. Jeremiás mondja, hogy bűneik ellenünk tanúskodnak, cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert te mérdek a mi törvényszegésünk. Védkeztünk ellen, Izrael reménysége megszabadítója nyomorúság idején. Így nevezi, reménység megszabadító. Elismeri Isten hatalmát. Isten népének mondja magát, és azt a népet, akiért könyörög. Isten mégis azt mondja neki, hogy ne könyörögj ezért a népért. És azt mondja Isten, hogy nem hallgatja meg ezt a népet. Mikor böltülnek, én meg nem hallgatom kiáltozásukat. És ha égő áldozatot vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhséggel, dökhalállal írtam ki őket. Jaj, ha ezt mondja nekünk az Úristen. Miért mondja először Jeremiásnak, hogy ne könyörögj a népért? Mert csak ő könyörög, és nem a nép. Mert a nép süket és vak. Jaj, hogyha te is süket vagy és vak. És másnak ezt mondja felőled, hogy ne könyörögj érte. Aztán azt mondja, hogy ha majd böjtölnek, nem hallgatom meg kiáltozásukat. Mikor kezd böjtölni? A nép, amikor már rajta a csapás, nem előtte, addig soha. Amíg jól megy a szekér, addig jól érezzük magunkat, és tesszük a saját magunk dolgait. mennyire vak tud lenni az ember, és mennyire képes nem meghallani Isten figyelmeztető szavát. És amikor jön a büntetés, akkor persze már kiabál, de akkor már késő. Mert Isten elvégzett pusztítást vissza rajta végre. Izsaiásban mondja, hogy elvégzett pusztítást. És mikor letelik az idő, akkor majd eljövök. Nem előbb, majd csak akkor. Mert nem lehetett kihúzni ezt a népet másként, ama csapdából, amiben belesétált, és benne élt. És rá kell jönnie, hogy nem ez az Isten útja. És jön a szárasság. Gyászol Júda, kapui roskadoznak, szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem kiáltása felszáll, akkor már imádkoznak, de hiába. A fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért, elmennek a kutakig, nem találnak vizet, visszatérnek üres edényekkel. Szégyenkeznek, pironkodnak, és befedik fejüket. Fejedelmek. Úgy mondanák, akik közel vannak a tűzhöz, azoknak se lesz. Mit mutat ez, hogy bármit teszel, amit elvesz tőled Isten, amivel megbüntet, az alól nem tudsz kimenni. Nem tudod megszerezni azt, amit elvesz tőled. Senki sem tudja. Mert Isten kezéből senki nem tud kiszakítani és kiszedni. Nem csak a kegyelemben, hanem a büntetésben sem. És Isten nem tűri, hogy népe életében olyan dolgok legyenek, amik tövisek, amik bűnök, amik megrontják az életét. Nem tűri, a te életedbe se fogja tűrni. Az én életembe se tűri, nem is tűrte soha. És bár Isten hosszan tűr, a hosszú tűrés nehézsére időt ad neked, hogy megtér belőled, vagy ha nem térsz meg belőle, eljön, és elvégez rajtad egy pusztítást. Hogy kapj egy kis ízelítőt a bűn pusztításából. Hogy rájöjj, hogy hova vezet az az út, amire ráléptél, és amint talán hónapokig, évekig, de lehet, hogy évtizedekig mentél. És látod a bűn pusztítását? Nincs víz. Nincs inni. Nincs meg az élet egyik alapfeltétele. Nincs meg az, ami teljesíteni az életet. Víz nélkül nem is lehet élni. Még a szarvas üsző is megellik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű. Ott hagyja borját a szarvas, pedig biztos jó anya, de nem tudja táplálni, mert nincs teje, mert nincs fű, amiből ő is élhetne. A vadszamarak pedig a sziklánkhoz állanak, levegő után kapkodnak, mint tengeri szörnyek, szemeik eltikadnak, mert nincs fű. Szegény vadszamarak. Szenvednek az ember vétke miatt. Az állatvilág, a növényvilág nem tettnek semmiről. Szenved az ember vétke miatt. És amikor az ember körülnéz, látja a pusztítás maga körül, amit a bűn végzett, és látja magában is a pusztítást, hogy mi mindent vesztett, mi minden alakulhatott volna másként, hol lehetne most, és hol van most a bűn miatt? Mi veszett el örökre? Mit nem lehet már soha jóvá tenni, aki meghal a szárazságban? Azt ők nem tudják föltámasztani. Oda lesz az ifjúság, az élet delelője is, meg az öregkor. Elveszíti az ember az egészségét, az önbecsülését, elveszít mindent, tönkre megy. Ezt teszi a bűn. Gondoltál már arra, hogy mekkora pusztítás végez benned a bűn? Akkor is, amikor olyan dolgot teszel, ami Isten szemében nem jó, azzal ölöd magad, és azzal pusztítod magad. Isten nem fogja tűrni, soha nem tűrte, és nem is fogja tűrni a te életedben. El fog jönni, megváltogat, ha nem térsz meg belőle. Ha a nép időben imádkozott volna, akkor meghallgatja Isten, de most már nem. Végig kell szenvedniük a nyomorúságot, hogy rájöjjenek arra, hogy a bűn öl, pusztít, hogy meglássák a bűn igazi hatalmát, legalábbis abból egy ízelítőt, és hogy meggyűlöljék a bűnt. Erre kell eljutnod egy aha élményre, amikor rájössz, hogy igen, és átrendeződik benned minden, és Isten kerül újra az első helyre, és elkezded gyűlölni a bűnt, és szeretni Istent. És amikor teljesen átrendeződsz, megtérsz Istenhez, akkor könnyebb lesz a kísértésben. Mert undorodsz és gyűlölöd a bűnt, és nem is tud igazán megkísérteni. Vagy ha megkísért, győzetelmesen kerülsz ki belőle. Érezted már, milyen jó dolog az, amikor egy kísértésből, vagy kísértések tömegéből győzedelmesen kerülsz ki? Nem úgy kell menni Istenhez, hogy jaj, Uram, bocsáss meg, már megint elbuktam, mert És magyarázkodsz, vagy nem magyarázkodsz? Milyen jó, amikor úgy nézsz, hogy köszönöm, Uram, hogy megőriztél, hogy sikerült, hogy nem fordult az akaratom a bűn kívánságára és kívánására. És győztes lehetsz abban, amiben azt hitted, hogy soha nem leszel győztes. Csak rá kell jönnöd. Csak meg kell értened, és ezért szól most hozzád Isten igéje, hogy azokból a dolgokból, amiket soha nem tudtál, és nem is akarsz, még igazából nem is akarod ezeket átadni Istennek, azonban meg kell térned, mert különben eljön, és akkor utána nem hallgat meg. És hogy miért tartodik össze a kettő? Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Isten itt pusztít. Sokan meghalnak, de a választott nem hal meg. A választottat összetöri, de be is kötözi. A választott túléli, és eredmény lesz az életében az, hogy rájön miért. Nem biztos, hogy az első büntetése lehet, hogy csak a harmadikra, de rájön miért, és megtér belőle. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot általa. És te most itt vagy, te most hallgatod. És ha jó a füled, akkor jót hallasz. Sokan vannak, akik nem hallják, kint vannak az utcán. Lehet, hogy ide bent is van, aki nem hallja. Azzal te ne törődj, te most hallod. És akár miben vagy. Esetleg még előtte vagy benne a büntetésben. Tudod kell, hogy Isten szeret. Egyszülött fiát adta érted, és nem azért küldte, hogy kárhoztass a világot. Nem akar megölni, nem akar neked rosszat. Tulajdonképpen itt ez a büntetés, bár fájdalmas, jó. Mert életet hoz. Ha nem büntetné meg Isten ezt a népet, ezek továbbra is járnának azon az úton, ami elvinné őket a kárhozatba, ahonnan aztán nincs menekvés. Isten megbünteti, és azokat, akiket választott, életbe maradnak. Megtisztulnak, mások lesznek. Veled is ez történik esetleg most, vagy fog történni, de Isten szeretné ezt a fájdalmas gyógyítást elkerülni. Sokkal jobb még csirájában eltaposni a dolgot, mint hagyni telebélyes fává nőni, és aztán komoly dolgokat lehet csak kiirtani. És bármilyen helyzetben vagy, Isten cselekedeteit mindig így kell nézned. Jézus Krisztuson át, Jézus Krisztuson keresztül. Hogy nem rosszat akar Isten neked, nem ellensége, de nem azért mond, úgymond a füleidnek rosszat és fenyegetőt, mert bántani akar, hanem azért, mert életet akar, örök életet. Itt élsz 70 évig, vagy 80-ig, lehet, hogy 100-ig is, vagy tovább. Odát vár rád az örökkévalóság. És Isten arra készít az örökkévalóságra. És ha Krisztuson át szemlélsz mindent, akkor eljuthatsz oda is, hogy amikor bánt Isten, hálát tudsz adni a nyomorúságért is, hogy köszönöm, Uram, hogy figyelmeztet, hogy más emberré formálsz, hogy életre formálsz. Hogy köszönöm, Uram, hogy azért büntesz, hogy most, hogy majd később kiáraszhass rám végtelen áldásaid, és kipótold az esztendőket, és eltölts olyan jóval, amit el sem tudtam képzelni. Egyszerűen fiát adta. Végtelenül szeret. És éppen ezért figyelmeztet, ha nem térsz meg mindenestől és mindenből, ellened megy. És az fájdalmas lesz. Hiába hallasz félre, hiába érted félre. Ha nem térsz meg, fájdalommal kell majd Isten országába bejutnod. Adja Isten, hogy megússzuk a fájdalmat és a büntetést. Hogy előbb megtérjünk már a figyelmeztető szóra, és ne csak Isten lesújtó kezére. Amen. Ige hirdetésre válaszolva én... Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd adjunk hálát azért, hogy Te mindig figyelmeztetsz. Te mindig szólsz időben. Hogy hosszan tűlsz és sokszor szólsz, hogy meghalljuk végre. És hadd adjunk hálát, hogy hallhatjuk. És hadd kérjünk tőled bölcsességet, hogy mindig meghalljuk. És hadd kérjünk tőled bölcsességet, hogy komolyan is vegyük. Minden szabad. Adj bölcsességet, hogy ne mondjuk jónak a rosszat. Hogy a bűnt ne próbáljuk elfedezni. Adj bölcsességet, hogy gyűlöljük a bűnt, és megtérjünk minden bűnünkből. Adj bölcsességet, hogy mindig téged válaszunk. Adj bölcsességet, hogy mindig, mindenben Te legyél a legfontosabb. Tudván, hogy csak a Te utad vezet az életre, és a bűn még a pillanatnyilag jót is hoz. Nagy árat kér, nagy árat követel, melynek a vége a halál, az örök halál, ahonnan nincs menekvés. Hadd adjunk hálát, Urunk, hogy Te kiválasztottál minket az örök életre. Hogy néha vagy gyakrabban büntetsz minket, és így térítesz meg az életre. És kérünk, légy velünk mindig, mindig Téged válasszunk. Légy velünk, hogy győztesek lehessünk. Hogy ne bűnbánó szívvel, hanem hálaadással kerüljünk ki a kísértésekből, hogy példái legyünk más híveknek, hogy bizony így is lehet. És hadd imádkozzunk, Urunk, most beteg testvéreinkért, akik nem biztos, hogy azért betegek, mert bünteted őket, mert lehet, hogy próbatétel elé állítod, vagy más terved van velük, de hadd imádkozzunk értük, hogy légy irgalmas hozzájuk. Segíts meg őket, adj gyógyulást. Hadd imádkozunk gyászoló testvéreinkért, Urunk, olyan nehéz megállni, és tudni azt, hogy ebben a világban már nem látjuk többé azt, akitől búcsúzunk. Add meg a hitet, hogy van feltámadás, van örök élet. Hogy viszont láthatjuk még Krisztusban elhunyt szeretteinket a Te országodban. Hogy így a búcsú nem feltétlenül örökre szól, hanem csak egy időre. És vigasztald meg őket a Te szereteteddel és a Te jelenléteddel. Mert ezt csak teheted, csak Te teheted, aki teremtettél minket, aki mindennél jobban ismersz. Így könyörgünk hozzád, légy velünk mindig és mindenkor, és adj bölcsességet nékünk. Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg mi nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.